Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egyedül vagyok, Gellért nincsen itt, igazoltan hiányzik betegség miatt, viszont természetesen az Unisex attól még nem marad el, és már itt is van a vendégünk, Pap Szilvia Vivi, az, akivel ma beszélgetni fogunk, egy nagyon érdekes projektről, amit ugye Vivi, te kezdtél el. Mi volt az, ami miatt te belevágtál abba, hogy nőkkel beszélgetsz a szülésükről, mert hogy amikor te ezt elkezdted, akkor volt már gyereked? Még nem volt, ugye?
Nem volt még akkor gyerekem. A 2010-es évek elején kezdtem el, én akkor ilyen a 20-as éveimben jártam, és eszembe se jutott akkor még a szülés, meg ilyesmi. De akkor kezdődtek az otthonszülés körül a balhék, akkor volt a gerébági ügye, és akkor engem úgy nagyon elkezdett érdekelni, hogy ez miért ekkora probléma, hogy vannak nők, akik mondjuk otthon akarnak szülni, miért ne szülhetnének ott, hogyha van erre igény, és van erre egyébként kiszolgáló személyzet. És akkor kezdtem el nőkkel beszélgetni, és elsősorban olyan nőket kerestem, akik otthoni is szültek, és kórházban is szültek. Tehát mind a két oldalról volt tapasztalatuk. És akkor hát nagyon gyorsan kirajzolódott számomra, hogy itt azért nem a helyszín az elsődleges kérdés, hanem a szemlélet. Tehát még az egyik egy nőközpontú szemlélet, addig a másik egy nagyon hierarchikus szemlélet, egy hierarchikus rendszer, aminek az alján van a szülőnő, és a tetején meg a főorvos, mondjuk. És hogy, meg hát azt se értettem ezt a kettős mércét, hogy hát sajnos vannak tragédiák a kórházakban is. Tehát, hogy nagyon magas az orvostudomány, magas szinten áll, de azért még nem tudunk minden helyzetben minden babát megmenteni. És persze vannak biztos orvosi műhibából fakadó halálesetek is. Mégse ült egyetlen orvos sem lábirincsben, börtönben, csak Geréb Ágnes. Tehát, hogy éreztem, hogy itt azért sokkal súlyosabb dolgok vannak a háttérben, és akkor ezért kezdtem el.
Találkoztál a videók során olyan történettel is, amit most itt említettél, hogy elképzelhető mondjuk orvosi műhiba miatt tragédia, vagy legalábbis, ha nem is feltétlenül halálos kimenetelű, de hogy mondjuk maradandó sérülés, vagy azért ezek olyan súlyú dolgok, amikről nem biztos, hogy tud valaki beszélni egy videóban.
Nem biztos, hogy kiderül sok esetben, mert a zárójelentésen sok esetben nincsen rajta a valóság. Nehéz ezeket felismerni, de főleg a laikusoknak, akik nem értenek hozzá. Nehéz ezeket látni, hogy hol történhetett valóban orvosi hiba, vagy pedig a természet rendje hozta így. Meg hát igen, ezeket nagyon nehéz, ezt én nem fogom tudni megítélni, és valószínűleg a nők se, akik eljönnek, hiszen nem jutnak el pedig általában. Nincs olyan orvos, aki más orvos ellen pereskedne.
Az utolsó vizsgálat alkalmával valószínűleg kaptam egy olyan gyógyszert, ami beindította a szülést a tudtamon kívül, és mire hazaértünk, már 2 perces összehúzódásaim voltak, és mint egy beleestem ebbe az egész vajudásba, és beértünk a kórházba, és elképesztő fájdalmaim voltak. Nem tudtam irányítani a testemet, és rettenetesen féltem. És így a vajudás közepén azt éreztem, hogy biztos voltam benne, hogy meg fogok halni. Úgyhogy szóltam, hogy csináljanak valamit, mert én ezt a fájdalmat nem fogom kibírni. És akkor felszaladtak az anesteziológushoz, de minden anesteziológus foglalt volt. Úgyhogy nem tudtak megcsászározni, ami a szerencsém is volt, mert annyi idő alatt kitágultam annyira, hogy meg tudtam szülni a kisbabámat. És arra emlékszem, hogy az utolsó szakaszban az orvos rákönyökölt a hasamra, és megpróbálta kinyomni a kisbabámat, miközben a szülésznő ököllel tágított. És azt éreztem, mintha megerőszakoltak volna. És az utolsó pillanatban így kirobbant belőlem a kisfiam, és teljesen be volt vérezve a szeme, nagyon-nagyon fájdalmas volt az egésznek a lefutása, és utána 45 percig vartak magas hüvelyfal szakadással. És aztán elvitték tőlem a csecsemőosztályra, és annyira kivoltam fizikailag, meg lelkileg, hogy alig tudtam magamról, és feküdtem az osztályon, és azt se tudtam, hogy hol vagyok. Annyira kimerültnek és fáradtnak éreztem magam, hogy a lelkem nem tudta utolérni a testemet ebben az egész eseményben. És másnap, mikor már nagyjából magamhoz tértem, akkor tudtam bemenni a csecsemő osztályra.
Pont ezen gondolkoztam, mikor jöttem ide, hogy majd mondom neked, hogyha befejeztük a beszélgetést, hogy én is szívesen szerepelnék egy ilyen videóban, viszont nem tudom elmondani, hogy mi volt, mert a mai napig nem tudom. Egészségügyi probléma nem lett belőle, mivel már két gyerekem van, összetudom én is hasonlítani, hogy az első az egy traumatikus szülés volt, a második nem, de hogy nem tudom elmondani. És arra is emlékszem, hogy ugye megvan a zárójelentés, én bementem ugye az orvoshoz utána, hogy beszéljünk, és rákérdeztem, hogy akkor mi történt, és hogy miért, mi történt volna. Hát nem történt semmi, minden rendben volt. Tehát igazából ő sem adott ott választ, és mivel az ember kezébe nem kerül semmiféle olyan papír, amin bármi van, én a következő orvosommal is akartam volna az előző szülésemről beszélni, de hát mondta, hogy igazából semmilyen információ nincsen a zárójelentésen. De az az igazság, hogy ez talán nem csak feltétlenül a szülésekkel kapcsolatban van így, hanem szinte minden egészségügyi problémával, ha nem is mindennel, de nagyon, nagyon sok esetben információ hiányában laikusok vagyunk, nem feltétlenül tudunk ezzel kapcsolatban bármit is tenni.
Igen, és én nem az orvosokat akarom ezzel én sem bántani, hanem inkább így a rendszerről szeretnék kritikát megfogalmazni. Szóval nyilván nekik sincs erre idejük, kapacitásuk, szóval az egész rendszert kellene alapjaitól átnézni, és újra gondolni, én azt gondolom.
Ez egy visszatérő probléma, vehetjük ezt az egyik kategóriának, hogy a nem megfelelő tájékoztatás, számolnak-e be erről a nők, hogy nem feltétlenül tudják, hogy mi történik velük. Akár már közben nem tájékoztatják őket, de utána is.
Nevezzük a nevén szülészeti erőszaknak hívják igen. ezt. Szóval igen, erről sok történet van, amikor nem kérnek engedélyt, nem tájékoztatnak akár a te testedről, akár a kisbabádról, tehát ha csak úgy elviszik, és megvizsgálják, erről is neked tájékoztatni kellene, jogod van, hogy ott legyél. Számos ponton, nagyon sok esetben azt látom, hogy így tárgyasítják a női testet, és infantilizálják a nőket. Hát ezért mondom, a hierarchia alján vannak, hogy mindenki más gondolata és véleménye és hozzászólása erőteljesebben jelen van a szülésnél, mint annak a nőnek, aki éppen szül. Sok esetben, nem mondom, hogy ez minden esetben, én azokat a történeteket tudom most itt képviselni, amiket én is hallottam, ez 300 videó körülbelül, biztos vannak más esetek is, de én ezt látom.
Erre tudsz konkrét történetet mondani, amikor olyanról mesélnek, hogy nem tájékoztatták őket, vagy például ez az infantilizálás is egy érdekes dolog, hogy ez vajon mit jelent konkrétan?
Az infantilizálás alatt olyasmire gondolok, hogy mondjuk van valami kérése az anyának, és hogy az úgy el van bagatelizálva, hogy jó, majd mi tudjuk. Tehát, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy ő mit szeretne és mit kér. Akár a szülés folyamán, akár mondjuk a gyermekágyi időszakban. Az, hogy nem kérdezik meg sok esetben, nem tájékoztatják, nem mondják el, hogy ezt javasoljuk, ennek ilyen meg ilyen előnyei lehetnek, ilyen meg ilyen hátrányai, szeretnéd vagy nem szeretnéd. Bármilyen minden nemű beavatkozás előtt ezt meg kéne tenni. De igazából minden nemű érintésnél, szóval azt gondolom, hogyha valaki meg akar vizsgálni, az is engedélyt kell kérnie. És én eldöntöm, hogy most vagyok abban a helyzetben, hogy én ezt szeretném. Nyilván ott vannak a gépek is, és hallják a szívhangot, szóval, hogy követve, monitorozva van általában az esemény. Szóval itt nem azt mondom, hogy mindenki menjen el, és majd én egyedül, hanem nyilván keretek között. De hogy akkor is tiszteletteljes bánásmóddal is lehetne közelíteni sok esetben a nőkhöz, és ez sok esetben hiányzik. A betegjog nem tiszteletben tartása az abszolút problematikus. Sok esetben még tényleg az is, hogy bemehet-e az egy kísérő, vagy nem mehet be. Tehát ez benne van a betegjogban, hogy igen, veled lehet egy általad választott kísérő. sok esetben azt mondja, sok esetben bezárják a kórháznak az ajtaját, és nem is tud bemenni a látogató, csak látogatási időbe. Amik meg még inkább ilyen hátborzongatók számomra, hogy van, aki még elmeséli azt, hogy a kenyérben mondjuk kikötözik a lábát. A szabad testhelyzet választás 2025-ben azért ezt elég jól tudjuk, hogy ez mennyire fontos, kitolásnál is, és akkor itt még lekötözik a nők lábát. Szerintem ez, én nem vagyok szakember, szóval, hogy nem az én dolgom ezt megítélni, de érdemes lenne ezekre úgy jól ránézni, és ehhez szükség van a nőkre. Tehát szükség van meghallani ezeket a történeteket, ezeket látni, ezeket összegyűjteni, ezeket elemezni, és ez alapján változtatni. Senki nem gyűjti ma a magyar rendszerben a nők visszajelzéseit. Tehát, hogy szüljünk sok gyereket, de azt, hogy nekünk milyen élmény szülni, hogy jövünk ki a kórházból, és utána hogy állunk neki az anyaságnak, az valahogy már nem annyira fontos.
Szóltam a nővérnek, hogy ő elfolyt a magzatvizem, aki közölte, hogy szerinte csak bepisíltem. És ugye nekem ez az orvos hiány karácsonykor, ez nekem nagyon érződött, mert ugye ez volt 23-án délután 6-kor, és közölte a nővér, hogy igazából mindegy is, hogy a magzatvizem szivárgott-e, vagy az folyt-e el, mert 23-a van, holnap karácsony van, nincs orvos. Egy orvos van, az is bent van a műtőbe. És akkor én meg mondtam neki, hogy 3 hete itt vagyok. Ezt várom, hogy szüljek, és hogy akkor most nem is fognak megvizsgálni, és mondta, hogy nem. Majd szépen beindulnak akkor a fájások, elindul a folyamat, és majd jelezzek. Raktak alám egy gumilepedőt, és mondták, hogy ne mozduljak, feküdjek le, pihenjek. Ez volt délután ilyen 6-7 magasságába, és semmi nem történt, tehát semmit nem éreztem. És igazából reggelig nem nézett rám senki. Konkrétan reggel. Nagyon durva egyébként, de szerintem, amíg élek, sose felejtem el, hogy 9:30-kor volt vizit, 24, ugye december 24 volt, és jött a főorvos, és mondtam neki, hogy ha most valaki nem fog megvizsgálni, én esküszöm, hogy összepakolok, és átkéretem magam, vagy átmegyek saját kocsival, átmegyek másik kórházba, csak vizsgáljam meg valaki, és teljesen kiakadt, hogy délután 6 óta nem vizsgálta meg senki, és mondtam, hogy nem. Még egy ultrahangot se csináltak, tehát semmit. 9:40-kor visszajött értem, levittek, és már nem volt magzatvizem. Olyan szinten nem volt magzatvizem, hogy 10 perc volt kivenni a kislányomat. Úgyhogy igazából föl se vittek a műtőbe, hanem lent sürgősségi császárom volt a sima szülészeti osztályon. És annyira gyorsan ment minden. Igazából 9:50-kor mondta azt az orvos, hogy ki kell venni a gyereket, és 10:05-kor már kint volt a Léda. Éreztem szinte, hogy már teljesen föl vagyok nyitva. Ez most így nagyon durva, mert fájdalmat nem éreztem, de éreztem, hogy már ugye azt a több réteget igazából felnyitották. És hát elkezdett az orvos kiabálni, hogy beakadt a lába. Nem tudom, hogy minden, a bordám alá beakadt a lába a picinek, hívtak még egy orvost, ő fölülről kinyomta, a hölgy az lentről húzta ki, és az nagyon durva volt, az nagyon fura érzés volt. Mert ugye éreztem minden, csak ugye fájdalmat nem. És ahogy kihúzták a picit, elkezdett kiabálni a szülésznő, hogy hosszú fekete haja van, és annyira cuki volt, ahogy ezt így kivonta, és annyira durva, mert egyből fölsírt, tehát, hogy nem, ott már így minden rendben volt. Ami nekem fura volt, hogy csak felmutatták, és nyilván vitték el, de hogy ugye itt az a protokoll, hogy az apukára rakják rá, és nekem tök jó lett volna, ha az én mellkasomra rakják esetleg, amíg összeraknak. De igazából annyira ott így el volt borulva az agyam, vagy ilyen, tehát hogy szerintem az adrenalin annyira pörgött a szervezetembe, hogy igazából nagyon sokáig vartak, majdnem 40 percig, de nem tűnt 40 percnek. Hát annyi, hogy mivel be volt akadva, és ketten húzták ki a picikét, így hát ilyen csípőtől csípőig lettem vágva. ami hála Istennek egyébként engem nem zavar. És ugye utána letoltak a gyerekágyas részre, és ott hozták oda a picikét. Ugye ott 6 órát nem mozdulhattam meg, és akkor ott kaptunk egy bő órát 3-an, és az nagyon csodás volt.
Az első gyereknél az ember jár ilyen szülésfelkészítő tanfolyamra, vagy legalábbis mondjuk a nőgyógyásszal, vagy a szülésznővel elbeszélget arról, hogy mi fog történni, és akkor készül, számít valamire, és teljesen nem az lesz. Tehát, hogy tulajdonképpen nem is nagyon lehet még lélekben sem felkészülni arra, hogy mi történik, amennyiben ki van az ember szolgáltatva annak, hogy bármi történhet. Mert nyilvánvalóan a szülés olyan, hogy bármi történhet. Tehát most nem arról beszélek, hogy itt arról van szó, amit te mondasz, hogy tájékoztatni kell. Tehát, hogy csak úgy az ember feje fölött ezt nem lehet. Tehát, hogy én azt érzem, hogy a két oldal elbeszél egymás mellett. Olyan, mintha a nők azt mondanák, hogy mindenről ők akarnak itt dönteni, ami nem erről van szó természetesen, hanem arról, hogy ez legyen egy párbeszéd, vagy legyen egy kommunikáció. Olyan volt nálad egyébként, aki jó élményről beszélt, akinél ez működött, meg olvastam, hogy például neked a két szülésed az mind a kettő egy jó élmény volt.
Nekem is jó volt, meg azért megjelennek pozitív történetek is természetesen. Azt gondolom, hogy ez fontos, hogy láttassuk azt, hogy a pozitív az mitől pozitív, és hogy ehhez képest a negatív miért negatív. Bárki jelentkezhet, én nem válogatok. Aki jön és mesélni szeretne, jöhet, és minden történet fontos, és minden történet érvényes, és mindegyiknek helye van, ha pozitív, ha negatív, ha otthonszülés, ha császármetszés, bármi. Örökbefogadás és veszteség, tényleg bármi, ami így a reprodukciós korba éri a nőket. Még egy gondolatra szeretnék visszatérni, amit mondtál, hogy én abszolút elfogadom az orvos álláspontot, és elhiszem, hogy ez nehéz, csak mindig azon gondolom, hogy kinél van a felelősség. Tehát ki fog hazamenni a kórházból, és ki fogja egy életre szólóan utána azt a gátmetszést mondjuk kezelni, meg cipelni. Ha a gyerek beteg lesz, vagy sérült, ki fogja hazavinni, és ki fogja egész életében gondozni? Az orvos? Nem. Hanem az a szülőnő. Tehát a felelősség az ő kezében van, és nem az orvos kezében. Ez szerintem tök rossz kiindulási pont. És nem tudom, hogy mi a megoldás, de hogy ezt látnunk kell, hogy azért elég sok szerepe van a szülőnőnek is a történetben, és nem csak az orvosnak.
Igen, és nem csak a szülés alatt, hanem hát később is.
Igen.
És hogyha már ez szóba került, akkor mennyire látsz a történetek alapján összefüggést a között, hogy valakinek mondjuk volt egy traumatikus szülése, és nem feltétlenül működik a kapcsolódás a gyerekkel, akár a kötődés mondjuk lassabban alakul ki, vagy nem éli úgy meg az anyaságát. Nyilvánvalóan nem vagyunk pszichológusok, tehát nekünk ebből semmilyen konkrét általános következtetés nem kell lehozni, csak a saját tapasztalataidra vagyok kíváncsi, hogy láttál-e ilyen összefüggést.
Ez nagyon szépen tematizálódik a videókból, és szerintem nagyon fontos és fontos tabu téma, hogy erről beszéljünk, hogy amikor nem alakul ki a kötődés, amikor úgy szokták fogalmazni, hogy nem estem szerelembe a gyermekemmel, hogy így gondoskodtam róla fizikailag, de nem éreztem semmit. Egy zsákrupli is lehetett volna ott mellettem. Erről sokan beszámolnak, és én gondolom, hogy van összefüggés a szülés módja, vagy biztos vagyok benne, hogy van, de nem fogom tudni ezt most tudományosan alátámasztani, mert nem az én szakterületem. De nagyon fontos, hogy hogyan kezdi valaki az életet, és hogyan kezdi valaki az anya szerepét el. Itt nem csak a szülésről van, hanem arról a 3 napról, amit a kórházban töltenek a nők. Sok esetben van, hogy a szülés rendben volt, és oké volt, még akkor is, ha mondjuk beavatkozása volt elég, de hogy ez úgy rendben volt neki, tehát hogy jól jött ki, megcsinálta, erősen jött, vagy erőforrásként tudott rátekinteni a szülésére, de utána jött 3 nap, ahol a csecsemős osztályon teljes mértékig lenullázták az ő önbizalmát, a önmagába vetett hitét, az, hogy neki ez menni fog, mert nem támogatták, nem segítették, hanem leginkább bántalmazták. Szóval, hogy sok ilyen történet is van, és sokaknak nehéz hazamenni a kórházból, és ott maradni a kisbabával. De persze ez egy összetett dolog, mert azért ott egy ilyen identitáskrízis is megjelenhet, hogy az előző élet után egy teljesen új élet érkezik, egy új életszakaszba lép ekkor a nő. Szóval, hogy ez megint egy összetett és komplex dolog, de azt gondolom, hogy igenis nagyon fontos, hogy már csak abban is látom, hogy aki viszont pozitívan tudott kijönni mind a szülésből, mind a gyermekágyból, ő tényleg egy ilyen a falon átmegyek energiával tud tovább menni. Szóval, hogy egy ilyen erőteljes és önbizalommal teli valakivé válnak, ami teljesen érthető. Szóval én azt gondolom, hogyha most a szülést egy maratonhoz, vagy egy hegymászáshoz hasonlítjuk, ugye az is testileg, meg szellemileg, mindenhogy egy csomó kihívással jár, azt is, hogyha valaki megcsinálja, akkor ez nem egy ilyen olyan élmény, hogy váó, én ezt meg tudtam csinálni, és túl vagyok rajta. És hogyha a nők így jöhetnének ki a szülőszobáról, hát ők egy sokkal jobb társadalomban élhetnénk, én ezt gondolom.
Hát persze nyilvánvalóan egy sikerélmény, és már maga, hogyha a szülés jól történik, meg ha az ember egy kicsit azt érzi, hogy a kezében vannak a dolgok, és az, hogyha kicsúsznak a kezéből a dolgok, az szerintem nagyon önbizalomromboló. Azt érzi az ember, hogy ez az első anyai megmérettetés, maga a szülés, hogy én ott tudok-e vigyázni a gyerekre, és például, amit mondtál, hogyha elviszik a gyereket, anélkül, hogy szólnának, azt azért az ember utólag úgy éli meg, hogy már megbuktam az elsőn, tehát, hogy nem voltam ott mellette, nekem ennél okosabbnak kellett volna lennem, felkészültebbnek, talpra esettebbnek, stb. Nem tudom,
igen,
hogy ilyesmivel
találkoztam. A kontroll hiánya az is egy ilyen infantilizálás, hogy elveszik a kontrollt a kezemből, tehát hogy nem én irányítok, hanem megmondják, hogy mit is kéne csinálnom, és hogyan, és leszidnak, hogyha nem jól csináltam. Szóval én vagyok a rossz gyerek, vagy a rossz kislány, mert nem úgy csináltam, ahogy ők mondták, pedig ők mondják, hogy kéne.
Hogyan beszélnek veled a nők? Ugye lehet jelentkezni hozzád, akár a honlapodon, akár egy e-mailen keresztül. Azt hogy látod, hogy leülnek, és kell nekik egy kis idő, vagy előtte te beszélgetsz velük, vagy pont az van, hogy annyira kevés alkalom van, hogy az ember ezt úgy igazán ki tudja magából beszélni, hogy elég csak, hogy leüljenek és dől belőlük a szó.
Szoktam velük beszélgetni előtt, tehát úgy indul a kis együttlétünk, hogy beszélgetünk, nem csak a szülészeti rendszerről, a társadalom szabta anyamintákról, vagy a tabukról, amik érhetik ezt a témát, hanem egy kicsit így ilyen dramaturgia, mert hogy ez úgy néz ki ez az egész, mint hogyha ilyen interjúk lennének, de hogy valójában ezek nem interjúk, ezek csak úgy néznek ki, mert hogy egy ilyen adathiányra szeretné felhívni a figyelmet, de én képzőművészként nem gyűjtöm az adatokat, és nem is elemzem őket, ezért ezek nem is interjúk, hanem inkább ilyen kis előadások, ilyen performatív helyzetek, ahol a saját történetüket mesélik el a nők, és ezért arról szoktunk beszélgetni, hogy hogyan lehet egy ilyen történetet úgy elmesélni, hogy abból egy ilyen kerek egész videó kijöjjön. Hát azt gondolom, akik jelentkeznek hozzám, ők azért már eléggé elszántak, vagy így van bennük egy ilyen vágy arra, hogy beszéljenek, de próbálok minden társadalmi réteghez eljutni, és pont ezért például voltam Alsó-Zsolcán, roma nőkkel is dolgoztam, őket inkább a szociológusokon keresztül mi vontuk be, de azt gondolom, hogy az egy nagyon jó kísérlet volt, és nagyon jól sikerült, mert azt gondolom, hogy a roma közösségekben a szülésről beszél, ez még inkább tabu, tehát még egy jobban tabu övezi, és ez nagyon felszabadító volt, hogy ők ott beszéltek. És egyébként nagyon szomorú is, mert hogy azért ott egy ilyen rasszizmussal, tehát még a rasszizmust is megjelent mondjuk a szülészeti erőszak mellett, ami így még nehezebb volt hallgatni.
És hogy láttad, hogy ők erről például, amikor veled beszéltek, akkor beszéltek úgy, hogy felismerik azt, hogy valami nem oké, ami velük történt? Mert hogy pont azért, hogy amit mondasz, hogy egy egészen más környezetben szocializálódnak, ahol nem, hogy a szülésről, de a szexről vagy a menstruációról sem feltétlenül beszélnek a saját közegükbe, te pedig egy idegen ember vagy, hogy mennyire tudtak előtted megnyílni?
Megtudtak, és szerintem pont ezért, mert felismerték, hogy ez mennyire fontos, és hogy meg akarják törni ezt a mintát, hogy az ő lányaik már ne így menjenek be, hogy tudatlanul, mert hogy nem szokás a beszélni róla, és ezért nem tudják, mikor bekerülnek, és akkor ott vannak utána a kórházban, ahol aztán tényleg minden, általában a fiatalok, és mindennek el vannak mondva, meg olyan bánásmódot kapnak, hogy a fehér értelmiségi nők is be tudnak számolni olyan történetekről, hogy hátborzongató, úgyhogy elképzelheted, hogy milyen történetek vannak akkor a hátrányos helyzetűek között.
Hát este 8-kor, mikor a WC-re mentem, láttam, hogy elkezdtem vérezni, és akkor voltam körülbelül 12 hetes terhes. Úgyhogy berohantunk a kórházba, és ugye Covid idő alatt volt az egész, tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy ki mehetett be, hogy mehetett be. 5 órát várattak, azért az kicsit durva volt. Közben folyamatosan éreztem, hogy erősödik a vérzésem, tehát többször mentem ki a WC-re, nagyon erős görcseim voltak, többször beszóltunk, hogy azért most már azért nem vagyok jó, jó lenne, ha valaki meg tudna nézni. Hát ebből az lett, hogy bementünk én este 8-9 vele, hajnal 1:30-kor tudtak megnézni. És emlékszem a mai napig, hogy hát 2 orvos volt benne. Először egy hölgy vizsgált meg, egy idősebb hölgy, és mondta, hogy hát érzi, hogy a mélyszájam zárva van, úgyhogy lehet, hogy csak egy hematóma vagy valami. Hát nem voltam akkor még igazából előtte terhes, de éreztem anyaként, hogy ez nem lesz jó végzetű. És utána bejött a másik orvos, akkor már viszont ultrahangoztak, és hát nem találtak szívhangot, ami így elsőre nagyon kemény volt, mert mondta az orvos, hogy konkrétan már a baba se volt meg bennem, csak maradványok. Tehát látta a placentát, látta, hogy ott volt valami, de hogy már a babát nem látja, felszívádott körülbelül egy 3 hete. És mondtam az orvosnak, hogy de akkor nem értem, hogy nem reagált a szervezetem. Hát van ilyen. Ennyivel letudták igazából. Ugye közben potyogtak a könnyeim végig, az ember hallotta a gyermekek, hogy felsírtak, tehát hogy azért ez egy olyan, nem tudom, nagyon nehéz volt. Ugye a szülészeti osztályra kellett alapjáraton bemennem, és ott az egyik vizsgálóban néztek meg. És úgy láttam, hogy sajnáltak, de úgy csak tényleg annyit tudtak mondani, fiatal vagy még, nem lesz majd probléma, lesz majd másik, csak ezt nem értik meg, hogy nekem nem egy másik kell, nekem ez a gyerek kellett volna. Az utolsó problémám az volt ebbe az egészbe, hogy oké, meg volt a beszélt, és kitöltöttük a papírokat, hát mondták, el kéne jönni kikaparni. Így, kikaparni. Hát ott egy olyan sokkot kaptam, hogy mondom, hogy lehet ezt a szót így mondani, bennem volt egy élet. Tehát ez hogy lehet így kezdeni, kikaparnak? Hát úgy volt, hogy emlékszem, hétre kellett bemenni, 6:30 már ott voltunk, a férjemet egyáltalán nem engedték be, tehát egyedül mentem föl, végig ugye sírtam, nem aludtam szinte semmit. És hát annyira emlékszem, hogy fölmentünk az osztályra, ott már a nőgyógyászaton hívtak benn, 7-en ültünk kint. Igazából azt se tudtam, hogy mi lesz. Tehát nem mondták el, hogy most mi fog történni, csak annyi, hogy várjuk a doktornőt. Hát mondom, nem tudom, biztos papírügyek miatt. És emlékszem a mai napig a doktornőnek az intenzív rózsaszín sminkjére és a magas sarkujára, mert valahogy annyira rossz érzés kapott el, ahogy bejött, hogy én nem tudom, én szeretem az embereket, imádok beszélgetni, de valami aurát hozott magával az a nő, ami egyszerűen letaglózott. Láttam, hogy igazából annyi tűnt fel az egész szobában, hogy nagyon hosszúkás szoba volt, és a szoba végén volt elválasztva függönyen egy ilyen, hát nem szülőágy, de valamilyen vizsgálóágy, fehér volt, még arra is teljesen emlékszem, és mondta, hogy most majd a rezidens doktornő megnézi. Hát ennek az lett a vége, hogy sírtam, és emlékszem, hogy hüvei ultrahanggal néztek meg, és mondtam a doktornőnek, hogy ne haragudjon, de nagyon fáj. És csak sírtak, potyogtak a könnyeim, és egyszerűen hát nagyon, nagyon nehéz volt, mert az fájt benne a legjobban, hogy láttam, hogy én is őt traumatizáltam, mint tanulót. Mert a doktornő úgy beszélt velem, a fődoktornő, aki amúgy a tágított utána felhelyezte, mint egy darab kutyával. Mondta, hogy rakjam fel a lábam, és egyszer csak annyit láttam, hogy mellém toltak egy ilyen műtőszerűséget, tehát ilyen mindenféle szerszám volt azon a kis tálcán. De nem mondott semmit, hogy mit csinál. És közben ugye néztek hüvei ultrahanggal, és láttam, hogy a doktornő betolja ezeket a dolgokat, és kivesz valami ollószerű, hatalmas dolgot. Ugye annak tudtam, hogy az a tágító, ez a kacsaszerű tágító, amit felhelyeznek. És emlékszem, hogy kivette, elküldte gyorsan, jó, akkor lehet menni, írja le a papírra, mi volt az ultrahangon. Jó, akkor azt se tudtam, mi történik, emlékszem, fölrakatta a lábamat, bedugta erősen ezt a fém kelléket, és akkor mondta, hogy hát nem találja, nem tudja, hogy rakja föl, hogy ne mozogjak. De mondtam neki, ne haragudjon, hát leszakad a derekam, egyszerűen nem tudom ezt az egészet feldolgozni, hogy most mi történt, és akkor mi itt is erőszakolnak. És emlékszem, hogy lefogatott 2 nővérrel, hogy ne mozogjak. És ez annyira megalázó volt, hogy nem értettem, hogy miért kapom, hogy most azért szenvedek, mert elvesztettem a gyermekem.
És ez a szegény tanuló végignézte az egészet. És nagy nehezen 5 perc után felrakta, és még most jön a fekete leves, hogy miután felrakta, mindenki kivonult, és odaadott egy ekkora papírtörlőt, hogy akkor ki lehet törölni magát.
Hogyan tudják megfogalmazni a nők, vagy okoz-e problémát az, hogy mondjuk a saját testükről beszéljenek, vagy mondjuk ugye nyilván a szülés ez egy olyan történet, amiben nemi szervekről is lehet szó, gusztustalan dolgokról is lehet szó, amit ugye mi annak tekintünk. Ez okoz zavart, hogy nehezen beszélünk, emiatt ez jelent egy gátat szerinted?
Van, akinek okoz, de sokaknak nem. Szóval azt gondolom, hogy pont ez a projekt ereje, hogy egy kicsit így tabuk nélkül így nők között beszélgessünk ezekről a dolgokról, kicsit mint a feminizmusnak a második hullámában, ami egyéni az politikai, vagy a szlogenjük, hogy ami egyéni, az közügy. És hogy miért ne beszélhetnénk ezekről? Hát pont ekkor lesz változás, hogy ekkor tudunk változást okozni, hogyha ezekről nyíltan beszélünk.
Lehet, hogy beszélünk róla a hétköznapokban, de talán az ritka, amikor az ember úgy igazán kibeszélje ezt magából. Főleg azért, mert ugye amikor megszületik a gyerek, akkor onnantól kezdve már mindennek mennie kell, meg vele kell foglalkozni, meg nagyon leterhelt lesz az ember, és nem feltétlenül van akár arra ideje az embernek, vagy agya, hogy ezzel foglalkozni kéne, hogy rendesen ki legyen ez beszélve, hogy mi történt.
Sok érzelem jelenik meg, sokat sírok én is, meg a résztvevők is. Nem csak szomorúságból, nyilván örömből is, tehát örömkönnyek is vannak ebben. Azt gondolom, hogy az is nagyon gyógyító lehet, hogy így szavakká formálhatom az érzéseimet, és így egybe elmondhatom, mert hogy ugye mivel én nem kérdezek, ezért tényleg úgy vagyok ott, mint egy néző, és ülök, és csak reagálok, mint egy néző, nevetek, sírok, undorodom, szóval, hogy azért látszik a gondom az arcomon, hogy mit érzek át, és ez is nagyon megerősítő lehet, hogy mindaz, amit én átéltem, és most elmesélek, azt viszont látom valakinek az arcán, hogy ez milyen hatással van.
Az egyik orvosnak a szemébe néztem, és megkértem, hogy amikor megy a vizsgálat, nagy a érzékeletűen lefolyt, most lenszés, és mondja el, hogy abból, amit látnak, abból mi a legrosszabb, és mi a legjobb lehetőség. És akkor mondta, hogy a szívfejlődési rendellenesség az biztos, hogy mennyire súlyos, azt nem tudjuk, de nem kicsi a baj, és hogy most azonnal menjek át a szinte szomszédos épületbe, ott dolgozik egy gyerekkardiológus, aki megnézi ultrahanggal a gyerekem szívét, hogy akkor most mi van. Hát ott voltam, én föl se bírtam fogni igaziból, tehát ez, hogy a makkegészségesből a szíve beteg, és nem kicsit, szóval, hogy igaziból azt se tudtam, hogy mi van. És akkor volt ez a doktornő, a nem kis rutinjával és a hatalmas emberségével, és azt mondta nekem, hogy anyuka, jó hírem van, a gyerek műthető. És akkor felfogtam, hogy teljesen másik koordinátorrendszerbe kerültem, ahol nem az az origó, hogy természetes szülés, hanem az, hogy életben van-e vagy sem. Előfordulhat, hogy amint megszületik neki, azonnal életmentő műtétre van szüksége. Lehet, hogy többre is. És abban a kórházban nem tudnak gyereket műteni, ahol ő született volna. Tehát, hogyha ez nem derül ki aznap, tök véletlenül, és ő elkezd megszületni, és én oda megyek szülni, akkor tök simán előfordulhatott volna, hogy ő akkor ott meghal. Na, ettől így megmenekültünk. És akkor ez lett a mondás, hogy akkor jöjjön értem mentő, az engem fölvisz Budapestre, és akkor az egész születés ügy az Budapesten, abban a kórházban történik, ahol tudnak egy ilyen helyzettel mit kezdeni. Maga a császármetszés nem volt egy rossz élmény, de azért jó sok bénázás volt ott. Tehát ezt valahogy senkitől se hallottam még, de nekem az első sok az volt, amikor
Hát úgy alakult, hogy ott a nővérnek kellett leborotválnia, oké, leborotválta, neki is kellemetlen volt, nekem is, de jó van, túl vagyunk rajta. És akkor mondta, hogy igen, egyszer csak bejött az ajtón egy vadidegen fickó, látszott rajta, hogy azért megrágta és kiköpte az élet rendesen, fél fejjel alacsonyabb volt nálam, és szerintem kevesebb kiló is. Ott leült a szobában, egy munk nélkül, biztos mondta, hogy jó napot kívánok, és akkor mondja nekem a kis hölgy, a nővér, hogy akkor vetkőzzek le. Én meg nem kezdtem hozzá, vártam, hogy a fickó majd kimegy. Hát ő volt a betegszállító, úgyhogy nem ment ki, de számomra nem derült ki, hogy akkor majd ő fog engem mesztelenül átvinni innen oda, vagy nem tudom mi. Szóval ez is egy ilyen tök lehetetlen helyzet volt. Akkor maga a császármetszés is nagyon fura volt, hogy vannak vagy a 15-en ott, tök csupaszon vagyok én, mindenki más fel van öltözve, persze nekik természetes, nekem nem volt az. Szóval így próbáltam magam mondani, hogy igen, ez normális, ugye tök hideg van, remegtem, mint az állat. Öklendeztem közben, vártam, hogy a férjem majd bejöjjön, kiderült, hogy aztán ő bejött időben, de valahogy nem érzékeltem, mert úgy volt a fejem fölött valahogy, hogy nem láttam rá. Úgyhogy már rég elkezdtek műteni, mire rájöttem, hogy ő nem tévedésből maradt kint, hanem bent van, csak én nem veszem észre. Viszont ott régen az ajtóban állt két nővér, és az egyiknek mondtam, hogy hadd nézek a szemébe. Hogy hát, mert úgy érzem, hogy attól jobban lennék, és maszkban volt, ilyen talán velem egykorú nő lehetett, és ahogy tényleg, hogy belenéztem a szemébe, és nem jött zavarba meg semmi, meg szóval ezt így tök jól csinálta, meg hát meg is kértem rá, hogy ezt megtehessem, úgy sokkal csillapodott a remegésem is, és a hányingerem is, és erre emlékszem, hogy akkor gondoltam, hogy remélem ezt ő is megjegyzi, hogy ez mennyit számít. Egy emberi pillantás.
Azzal kapcsolatban emlékszel videóra, hogy például ez a szülés utáni depresszió esetében a felismerés az hogyan történik? Tehát, hogyha valaki érzi azt, hogy itt valami nem stimmel, akkor ezzel, akikkel te beszélgettél, hova mennek el, vagy kinek szólnak? Azon gondolkodtam, hogy nyilván a védőnő ugye jár ki, meg alkalmanként az ember elmegy a nőgyógyászhoz, vagy inkább az van, hogy felismeri, hogy vele valami nem stimmel most, és elmegy egy pszichológushoz, mert talán ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy megértse, vagy felmérje az ember azt, hogy itt valami nem úgy működik most az én lelkemben, mint aminek lennie kéne, és hogy segítségre van szükségem.
Ezt általában a környezet veszi észre. Szóval, hogy aki benne van, ő nem érzi feltétlenül, hogy ez itt nem normális, vagy hogy itt gondok vannak. Hogyha eleinte talán érzi, de aztán egyre inkább belesüllyed, és akkor már nem tűnik fel, hanem csak csinálja a rutinosan a kisbaba gondozását, mert nyilván azt muszáj, éjjel föl kell, etet, szoptat, vagy tápszerezik, pelenkázik, és akkor így darálja a napokat. És ilyenkor, hogyha a környezet, általában a férjek, vagy a szülők, vagy talán a barátnők is tudnak ebben, ha a környezet ilyenkor rálát arra, hogy mi a helyzet, és időben segítséget kérnek, akkor azért viszonylag lerövidíthető, vagy meggyorsítható a gyógyulás. Tehát lerövidíthetőbb ez az állapot, és meggyorsítható a gyógyulás.
Ezekben az esetekben, akár például a szülés utáni depresszió, akár hogyha valami nem úgy történt a szülésben, mennyire látod, vagy miket látsz, hogyha így kategorizáljuk a főbb okoknak, ami miatt mondjuk valakinek az önbizalma csorbul, ami miatt hosszú távú hatással lehet a történteknek az ő anyaságára, vagy akár a saját személyiségére, vagy a gyerekével való kapcsolatára.
Van, akinek akár maga az, hogy császármetszése volt, tehát hogy lehet, hogy teljesen rendben volt a császármetszése, nem bántak vele csúnyán, gyorsan felépült fizikailag, ennek ellenére maga az hogy nem sikerült, tehát hogy ő kicsit úgy érzi, hogy ő nem képes rá. Ez hosszú távon elkísérheti a nőket. Van, aki arról számolt be, hogy mondjuk két császár után sikerült az otthon szülnie, tehát két császár után sikerült hüvely úton szülnie, és akkor ott teljesedett be az ő élete, vagy szóval ott gyógyult meg. Szóval az a baj, ez nagyon összetett, hogy kinek mi és hát sok esetben tényleg a bánásmód, sok esetben az a kontrollvesztettség, sok esetben az, hogy nem tudta, hogy mi történik vele, de azt hiszem, ez is a kontrollvesztettség része. És egyébként van olyan is, amikor teljesen rendben van mondjuk a szülés is, a pozitív élmény a szülés, és a gyermekággyal sincsen különösebb gond, és mégis van depresszió. Itt meg egy kicsit az előzményekhez kell, lehet visszatérni. És a videókban is azt szoktam kérni, és az a jó, amikor nem feltétlenül csak a várandóság szülés gyermekágyat fedjük le, hanem egy kicsit egy ilyen utat, hogy innen indultam, és ide érkeztem. És az, hogy akár szerettem volna gyereket, vagy nem szerettem volna gyereket, vagy féltem, és azért, tehát ugye ezek nagyon fontosak, hogy gyerekkoromban mit kaptam, milyen volt az én saját születésem, hogy meséltek róla nekem a szüleim, hogy mit tudok a saját testvéreimnek a születéséről mondjuk. Láttam-e otthonszülést mondjuk, volt, aki volt otthonszülésnél fiatal, és az meghatározó élmény volt, és utána ez elkísérte. Szóval ezek nagyon összetettek, hogy ezek miből hagyjanak, és pont ezért nagyon érdekesek szerintem ezek a videók, mert pont erre engednek így rálátást, hogy nagyon különbözőek vagyunk, nagyon sok batyunk van, különbözőek ezek a batyuk, és igenis minden történetnek helye van, és minden történetben el kell fogadnunk a másik szemét maximálisan. És a kórházban is ez lenne igazán szerintem a legjobb hozzáállás, hogy egyéneket, személyeket látunk, és nem egy ilyen futószallag.
Hát ez addig nehéz, amíg mindenkit anyukának hívnak, aki...
Pontosan.
Igen. Tehát, hogy én engem ez olyan szinten zavart, hogy és a mai napig... Na mindegy, tehát hogy ez ugye előfordul a szintén akár még az iskola rendszerben is, meg az egészségügyben anyuka, aki szült, néni, meg bácsi, ugye, aki idősebb és beteg, és egyébként minket a kisfiam osztályfőnök és anyukának hív az iskolában, tehát hogy vannak ezek, amiktől valahogy nem tudunk elszakadni.
Igen, de ez pont megmutatja szerintem, tehát ezek a társadalmi beidegződések, vagy ezek a normák, ezek mutatják meg, hogy miért tart itt a rendszerünk. Szóval, hogy Svédországban ilyen nincsen, ott a neveden szólítanak, igen, és megjegyzik a nevedet. Sőt, ki van írva az ajtóra a neved, hogy aki belép, az le tudja olvasni, és úgy tudjon megszólítani a kórházban, mondjuk.
De még az is jó, szóval azt mondja, hogy hölgyem, csak hogy akkor, amikor ugye az ember bekerül a kórházba, és előző nap még nem anyuka, hanem én Kerekes Borbála, majd bekerülök, és onnantól kezdve anyuka vagyok, eleve még fel sem fogtam azt, hogy amúgy az vagyok. Tehát, hogy ezekkel tényleg már akár az ilyen dolgok is nehezek, de közben meg az is eszembe jutott, amit meséltél, ahogy a császár valakit rosszul érint, van, akit nem, azért nagyon nehéz, hogyha a másik oldalt is megnézzük, jól kommunikálni ebben a helyzetben. Nekem az első szülésem végül császár lett, és én ezt egyáltalán nem éltem meg rosszul, mert hogy örültem meg, hogy megvan a gyerek, meg hogy minden oké. Viszont a kezembe nyomtak utána egy papírt, ilyen már talán szerintem a védőnő volt, és valami ilyesmi volt, hogy hogyan tovább a császár után, és akkor valami szórólap volt, hogy akkor megmondott valami internetes csoportot is, ahova be lehet lépni, hogy én fel tudjam dolgozni ezt az élményt, és én akkor kezdtem el elgondolkozni ezzel, hogy miért most itt nekem valamit kéne. Tehát azt éreztem ezzel, ugye, hogy itt most valami baj történt, vagy valami nem úgy történt, mint aminek kellett volna lenni, holott amúgy a megélésem meg nem ez volt. Szóval, hogy nehéz, mert egyébként meg jót akart. Tehát valószínűleg ő azt gondolta, hogy lehet, hogy nekem van ezzel kapcsolatban egy rossz élményem, akkor én ezt beszéljem ki. De nekem
miért nem kérdezte meg?
Hát igen, de mondjuk
már ez a szakember feladata.
Igen, de tudod, mert lehet, hogy amiért te se kérdezel, lehet, hogy már a kérdés is egyébként olyan, hogy az ember feltételezi, hogy akkor akarsz beszélni róla, az azt jelenti, hogy itt valami történt. De nyilván lehet ezeket általános kérdésként is megfogalmazni. Egyébként sokszor nem rossz ez amit sose szerettem, ez a hogy vagy kérdés, vagy hogy érzed most magad, vagy nem tudom, mert hát, arra azt mondod, de nem, amit akarsz.
Igen, főleg, hogy ez őszinte érdeklődés. Például most erről eszembe jutott az, hogy sok esetben mondják azt, hogy az első élményük, amikor megtudták, hogy várandósok lettek, és elmentek a vizsgálatra az orvoshoz, akkor az orvos megkérdezte, hogy na, megtartjuk, vagy valamilyen hasonlóval, és hogy ez nekik borzasztóan fájdalmas volt. És ez is az orvosnak valószínűleg fel se tűnt, hogy és van, aki valószínűleg tényleg nem szeretné megtartani, szóval, hogy egyébként annak is szerintem borzasztó ez a kérdés, de hogy ezt is lehetett volna kicsit tapintatosan, hogy na is, hogy áll ehhez a várandósághoz, ez a hírhez, hogy most várandós, és utána, ha azt látja az orvos, hogy hát nem örül, és bajban van, akkor azt az utat mutatni, ha meg örül, akkor meg nem mutatni azt az utat, hanem a más. Nem? Szóval, hogy ezek annyira apróságok szerintem.
Hát igen, csak akkor meg ezt külön kéne tanítani, nem? Tehát, hogy én mindig ezt érzem, nem csak a szüléssel, hanem általában az orvosokkal kapcsolatban, hogy a beteg kommunikációt, amit elvileg egyébként tanítanak külön, mint megtudtam, de hogy ezt nagyon komolyan egy kurzusban kéne tanulni, hogy hogyan beszélünk a beteggel.
De hát igen.
Ebbe így rendesen hiányoznak a dolgok, vagy legalábbis kellene, hogy ezzel folyamatosan foglalkozzanak, vagy legyenek továbbképzések. Nyilván ezt is mindig beszéljük, hogy nyilván ezekben is vannak emberi tényezők. Van, aki jobban kommunikál, van, aki nem jól kommunikál, van, aki kiváló szakember, de mondjuk ehhez a részéhez nem ért, ezt is értjük, csak valóban úgy tűnik, hogy viszonylag magas a nem jól kommunikáló és a nem jó eseteknek a száma. Vagy a fene se tudja, azokról beszélünk inkább, nem tudom.
Szerintem ez is rendszerhiba, szóval itt megint csak nem az orvosokat akarom ezzel bántani, hanem a rendszert. Miért nincsen erre nagyobb hangsúly helyezve az oktatásban például? Hogy hogyan kommunikálunk egy veszteség esetén? Vagy bármilyen nehézség esetén? Hogy utána, aki onnan föláll abból a székből és hazamegy, utána tudjon tovább menni az életbe, és ne nyomorítsa meg a lelkileg az egész életére az, hogy ott milyen szavakat kapott. Az alaptraumán mondjuk túl, mert hogy nyilván az se könnyű feldolgozni, hogyha az ember még elveszíti a babáját.
Még egy nagyon fontos kérdés jutott eszembe, hogy hol van ebben az egész sztoriban az apa, ezt ugye próbáljuk mi is mindig felfejteni, hogy nálad a sztorikban mennyire kerültek elő az apák, vagy valamilyen más vonatkozásban előkerültek-e. Én azt hiszem, hogy utólag beszélgettünk erről, és azért a férjemet is rendesen megviselte a dolog, főleg az, hogy ugye a férfiaktól azért szintén ugye azt várjuk el, hogy védje meg a nőt, meg védje meg a gyereket, meg hogy ugye ő az, akinek ott helyt kell állnia, de hát azért egy ilyen kórházi helyzetben, egy első szülésnél eléggé elképzelhető az is, hogy ő is csak sodródik, és akkor az ő megélésével utána mi van?
Hát ez is egy fontos téma. Én nem, vagy hát igazából hozzám is jelentkezhetnek férfiak, hiszen bárki jelentkezhet, aki szeretne hozzászólni ehhez a témához. De mivel annyira nő központú lett mostanra már, így 300 videó körül leszünk lassan, ezért végül is az lett, hogy jelentkezett egy édesapa, Nádas Mátyás, és ő magára vállalta, hogy ő elvinné azt a csatornát, amiben a férfiak beszélnek a szülésükről, és ez egy viszonylag friss kezdeményezés, és még csak egy pár videó van fönt, Apaság a szülésben, ez a címe a YouTube csatornának, de hát azt gondolom, hogy ez is egy irány, és remélem, hogy minél több videót tud majd ő is készíteni, és ezt is láttathatjuk, mert igen, fontos, hogy őket, hogy az apákat is lássuk.
Meddig fog tartani ez a projekt? Vagy te hogy tervezed ezt, hogy lesz ez?
Most augusztusig tart a kutatási időszak, utána disszertációs fázisba lépek, és akkor majd meglátom, hogy ott mennyire tudok majd abban a helyzetben videókat készíteni, de szeretném, meg igazából nagyon jó az, hogy amikor elkezdtem, akkor nagyon ilyen Budapest központú volt az egész projekt, mert nyilván itt élek, itt van az irodám, és ezért leginkább olyan nők tudtak kapcsolódni a projekthez, akik hozzám hasonlóak, tanult fehér nők. És a kutatási időszakban volt lehetőségem vidékre menni, több nagyvárosba eljutottam, és ott segítettek nőtársak abba, hogy jöjjenek résztvevők, helyszínt biztosítottak, utazást biztosítottak, szóval egy nagyon jó kis hálózat alakult ki a projekt körül.
Nagy különbséget látsz a főváros meg vidék között? Vagy óriási. Attól függ, hogy milyen vidék?
Nekem nagyon nagy döbbenet volt, amikor először vidékre elmentem, igen, sajnos, főleg, hogyha keletre indul az ember, akkor még inkább nyugaton, ott mondjuk megvan az az esély, és sokan csinálják ezt, hogy átmennek Ausztriába, szóval, hogy ott így át is lisszannak, és azért ott nem feltétlenül minden történet ilyen, és nagyon jó rálátni arra is, hogy egyébként az osztrákoknál hogy van, meg az, hogy egyáltalán az, hogy sokan átmennek inkább szülni. Ezt miért kezdtem el ezt a...
Hogy mi lesz a vége a projektnek, vagy hogy...
Hogy vidékre elkezdtem. Igen, és hát kialakult egy ilyen jó hálózat a projekt körül, és most azon dolgozom, és azt próbálom felépíteni, hogy nélkülem is tudjanak felvételek készülni. Van egy ilyen kis technikai csomagom, amiben van mikrofon, meg kis telefonálvány, meg ilyesmi, és akkor azt csomagküldő szolgálattal el tudom küldeni azoknak a részvevőknek, akik mondjuk kis településen élnek, három kicsi gyerekkel vannak otthon, tehát esélytelen még az is, hogy mondjuk egy vidéki nagyvárosba találkozzunk, és akkor ők maguknak meg tudják csinálni a felvételt és visszaküldeni. Bár ilyenkor mindig azt érzem, hogy hiányzik az a néző, aki én szoktam lenni. Úgyhogy most azon kísérletezek, hogy megkérem őket, hogy vonjanak be egy nézőt, és vagy nőtársat, és akkor egymásnak meséljék el a történeteket, és ez megint egy nagyon jó iránynak mutatkozik, mert hogy így kialakulnak kis közösségek, vagy kialakulhatnak kis közösségek, női közösségek a téma kapcsán, meg a projekt kapcsán, és szerintem ez is jó, mert van, hogy a saját környezetünkben nem tudjuk megbeszélni a nehézségeinket. Vagy sokan vannak, akik mondjuk vidékről mesélik azt, hogy nem nagyon tudnak beszélni erről, mert le van legyint, vagy jaj, hát mi ez ahhoz képest, ami másokkal történik, és ugyan már, tehát ugye normalizálódik megint csak a rendszerben való hiányosságok, és ezért így el van kenve, hogy jaj, hát, ugyan már egészségesek vagytok, nem?
Nagyon fontos, amit csinálsz, és örülök, hogy beszélgethettünk róla. Köszönöm, hogy jöttél. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, hallgassanak bennünket vissza a Klubrádió weboldalán és a különböző podcast megosztó felületeken, és nézzék vissza a YouTube videónkat is.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.